Az első énekkel, egy édenkerti sétára hívunk benneteket. És annyira kenetteljes, és annyira szeretem. Hálát adunk, Uram, a mai napért, és köszönjük azt a szellemi kenyeret, amit elkészítettél a hallgatóság számára. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk. Kiárosztjuk a kijelentés bölcsesség és tisztánlátás szellemét. És hálát adunk, Uram, a növekedésért, amit ma készítettél, és az áldások teljességéért. Köszönjük a Te igédet, amit nekünk adtál, hogy az igét megvalva hegyeket tudjunk megmozdítani. Köszönjük a bölcsességedet, a felettünk növekedő kenetedet, és ennek a gyümölcseit. Minden dicsőség téged illet. Köszönjük a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk a szent véráldozatért, a megigazító munkádért, és a szent vér alapján megerősítjük a védőernyőt a gyülekezet minden tagja felett, szerettei felett, családjuk felett a Jézus Krisztus szent nevében. És mindaz, amire a kezüket teszik, az áldott a Jézus Krisztus szent nevében. Megáldjuk a családokat, a kapcsolatokat, ezeknek az egységét, békességet rendelünk mindenhova, és megtiltjuk a viszálykodást, a nem szeretetben járást. Köszönjük, Atyám, hogy a Te szereteted, az isteni fajta szeretet, az beköltözött a szívünkbe, amikor elfogadtuk a Te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és mennyei állampolgárok lettünk ezáltal, a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. Miközben köszöntöd a szomszédodat, emlékeztesd arra, hogy a szeretet soha el nem múlik. Szépek vagytok.
Köszönjük.
Az Úr dicsősége van rajtatok. Szeretettel köszöntjük ezt a szeretett közösséget. Mert gondolom tudjátok, hogy egy szeretett közösségben vagytok.
Igen.
Halleluja. Február 10-én, vasárnap, volt a házasság világnapja. Ehhez kapcsolódik a házasság hete, ami most is még tart a hétvégéig. És a házasság hetéhez kapcsolódtunk mi olyan formában, hogy a Békevár Egyesület, amit létrehoztunk 2010-ben, ez benevezett a házasság hete rendezvénysorozatra. Ezt meg is találjátok az interneten, gondolom a fiatalság internetezik, a házassághete.hu oldalon. Az országban mindenki, aki bekapcsolódott ebbe a programba, megtalálható. Bennünket is megtaláltuk négy helyen. Voltunk Kaposullakon, Ságváron, ez a harmadik, és holnap pedig Budapesten. Itt most nem pásztori hivatalban vagyok, hanem mint a Békevár Egyesületnek a vezetője. Mert a Békevár Egyesület jelentkezett be, és csatlakozott a házasság hete programhoz, de ugyanúgy jól fogjátok érezni magatokat, garantálom. A reklám helye következik, a mi weboldalunk a bekevar-portal.hu, ékezet nélkül természetesen. És a bal oldalon, bal oldali menüsorban ott találtok olyat, hogy levelező listák. Levelező listán keresztül tartjuk a kapcsolatot azokkal, akik érdeklődnek a szolgálatunk iránt. Tavaly összejelent meg a Békevár című könyv, Családi fészek és mencsvár, első kötete. Ennek az alcíme a párválasztás és házasság. A második kötet, az most készül nyomdába, annak a témaköre a problémakezelés a házasságban. Ezen belül foglalkozik a problémakezeléssel, a helyreállítással, és szót kell ejteni a válás és újraházasodás kérdésével is. És tervezünk majd egy harmadik kötetet is, az pedig a családi élet, házas élet, gyermekszületés, gyermeknevelés és elmúlás, tehát az időskor. Gyakorlatilag a három kötet, az a születéstől az elmúlásig felöleli az ember életét. Ma ebből a könyvből szeretnék adni ízelítőt, ebből készültem. Az egészet nem tudom, mert 200 oldal, de hiszem, hogy az Úr edényként fog használni, és az Úr szája leszek számotokra. Az Úr bekapcsolta az ajándékokat, gyógyulnak a lábak, boka és boka fölötti részen múlik el fájdalom, combban, combterületen és légutakban. Akit illet, az hitkezével nyúljon ki, ragadja meg, vegye el, és köszönje meg. Ezt képzeld el olyan kis ajándéknak, ilyen kis pici csomagnak masnival átkötve, hogy az Úr ezt most neked készítette. Csütörtökön voltunk egy házaspáros vacsora esten. Az volt a szívem kívánsága, hogy feleségem felé kifejezzem a nagyra becsülésemet egy ilyen vacsorával. Mehettünk volna sima étterembe is, de a házassághete.hu oldalon találtam egy olyan lehetőséget, hogy Balaton Szemesen a gondviselés alapítvány hirdette meg, hogy házaspáros vacsorást, és körülbelül 60 házaspár volt. Úgy nagyon-nagyon gyönyörűen, hangulatosan megterített asztalok, mécses, gyertyafény, szívecskék, szóval még a látvány is, nem csak az étel, mert az étel is nagyon finom volt. És ezt meg lehet csinálni, akár jövőre is, gyülekezeti szinten is. Ez egy nagyon jó evangelizációs lehetőség is egyben. Na, térjünk a tárgyra. Mai tanítás címe: áldást örököljetek. Az Efézus 1.3-ban kezdjük az ige olvasást. Egy biztos, Isten arra hívott el bennünket, újjászületett keresztényeket, hogy áldást birtokoljunk, hogy áldottak legyünk. Efézus 1.3.
Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.
Azt mondja, minden áldással megáldott, azaz múlt idő, tehát már megtörtént, csak nekünk meg kell tanulni birtokba venni. Istentől csak hitáltal tudunk venni dolgokat. Semmi más módon. Tehát szükség van hitre, hogy el tudjunk venni. Istennek szüksége van a mi hitünkre, hogy ő nekünk tudja adni. Az, ami a szívünk kívánsága. Van egy nagyon fontos alapelv, hogy Isten csak azt tudja megáldani, ami vele azonos elvekre épül. Járhatjuk mi a saját útjainkat, nem leszünk olyan sikeresek, mintha megkeresnénk azt az ösvényt, amit az Úr a számunkra készített. Mindannyiunk számára Istennek van egy terve. Személyre szabott. X-nek, Y-nak, Z-nek. Ezen belül van szent időzítés, és ezen belül van az ott hely, vagy más néven Isten által rendelt hely. Akkor vagyunk legáldottabbak, és akkor vagyunk a legnagyobb védelem alatt, hogyha mi az Isten által elrendelt helyen vagyunk. Emlékeztek biztos, hogy az 1 Királyok 17-ben, amikor jött a szárazság, akkor azt mondta az Úr Illésnek, hogy menjél a Kéri patak mellé, mert ott lesz innivalód, és a hollókon keresztül pedig küldök elemózsiát, küldök élelmet. Mi lett volna akkor, hogyha Illés az okos dobozára hallgat? És kiokoskodja, hogy ugyan már, hát a hollók nem tudnak hozni nekem ennivalót, meg a patak úgyis kiszárad, én nem megyek oda. Akkor valószínű, hogy nem szólna róla egy bizonyság, egy történet. Tehát nem lett volna engedelmes, és valószínű, nem élte volna túl. Persze a patak kiszáradt, de Istennek akkor is volt egy másik terve. Azt mondta, hogy menjél tovább, és menjél el az özvegyasszony házához. Ebből az egy történetből is szerintem látjátok, hogy nagyon fontos azon a helyen lenni, ahova Isten bennünket elrendelt és elplantált. Ez vonatkozik gyülekezeti helyre, munkahelyre, lakóhelyre, és sorolhatnám. Meg kell kérdezni, hogy Uram, mi a terved az én életemre vonatkozóan? És meg fogja mondani. Ilyen egyszerű. Mert nem csak egy oldalú a kommunikáció, hogy mi beszélünk arra felé, hanem ő is szól hozzánk. Mielőtt tovább mennénk, egy ellentmondást szükséges, hogy tisztázzunk. Többen fordultak már hozzám a következő kérdéssel. Egy helyen a Bibliában szerepel az, hogy nem örökölhetik Isten országát, és van egy másik ilyen fogalom, hogy nem mehetnek be Isten országába. Emlékeztek így rá? Nagyjából? A kettő nem ugyanaz. A Galata 5-ben felsorolja a hústest cselekedeteit a 19. verstől, ugye a 21-esig. És felsorolja, hogy a test szerint járók, jön egy hosszú felsorolás, nem örökölhetik Isten országát. Ebben benne van a paráznaság, bujaság és egyéb ilyen dolgok is. És amikor jön a kérdés hozzám, akkor azt kérdezik, hogy hát, én most akkor, ha nem házastársi kapcsolatban élek a párommal, akkor most én nem kerülök a mennybe? Mert itt azt írja az ige, hogy nem örökölhetik Isten országát. Ez az ige nem az üdvösségre vonatkozik. Ezt úgy tudnám lefordítani, hogy a testi keresztények, ami fel van sorolva a 19-es verstől, részegségek, viszálykodások és sok minden más, a testi keresztények a Földön nem tudják megtapasztalni, és nem tudják birtokba venni az áldások teljességét, és veszítenek a mennyei örökre szóló jutalmukból. Előjárunk is tanít mostanában arról, hogy vannak tévtanítások, és a tévében egy idős emberke tanít arról, hogy hogyan lehet elveszteni az üdvösséget. Ez az ige, hangsúlyozom, nem arról szól, hogy bárki is a hústest cselekedete szerint elveszteni az üdvösséget. Természetesen egy újjászületett keresztényről beszélünk, ugye? Mert aki befogadja szívébe az Úr Jézus Krisztust, az ott van. Hogy lehet elveszteni az üdvösséget? Azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellemnek a káromlásával, és a másik pedig Jézus Krisztusnak a visszautasításával. Kenneth Hagin egyik könyvében van erre egy példa, hogy egy pásztor feleség, aki nagyon-nagyon szép ábrázatú volt, és a környezetében levők ugye bókoltak neki, hogy milyen gyönyörű vagy, és miért pont itt a ige szolgálatban vagy, addig-addig, míg ő, mondhatni, fellázadt ez ellen, kiállt a szolgálatból, a férje mellől, és odáig eljutott, hogy Jézust visszautasította, pedig újjászületett keresztény volt. Ez a két eset az, amikor egy újjászületett keresztény az üdvösségét elveszítheti. Semmi más. Semmi más. Hát a kegyelem felettünk van. A Szentvér felettünk van, és ha elvétjük, akkor csak emlékeznünk kell a Szentvérre és az Úr gazdag kegyelmére. Ami az üdvösségre vonatkozik, az a János 3.3-ban van, illetve a 3.5-ben, amikor Jézus azt mondta Nikodémusznak, hogy szükség néktek újonnan születnetek, és aki nem születik újjá, az nem láthatja még Isten országát. Nem léphet be a mennyei városba. Tehát látjátok, hogy a kettő hasonlít egymáshoz, de teljesen mást jelent. Még egyszer mondom, ismétlem, hogy a nem örökölhetik Isten országát, azok nem az üdvösségüket veszítik el, hanem a jutalmukat csorbítják. Ha nem mehetnek be Isten országába azok, akik nem fogadták be az Úr Jézus Krisztust. A világban számtalan olyan ember van, és Hagen is írt ilyenről, sőt a bátyja talán. Szándékosan kijelentette, hogy ő tudja, hogy milyen gazember, tudja, hogy bánt a családjával, de ő neki nem kell az Úr Jézus, ő nem fogadja be. Hát ők azok, akik nem kerülhetnek be Isten országába, nem léphetnek be a városba, azért, mert nincs meg a belépőjük, nincs meg a mennyei útlevelük. Példabeszédek 16:20-hoz lapozunk. Van nekünk egy megbízható támpontunk. Ez nem más, mint a könyvek könyve. Mondhatni úgy is, hogy Isten alkotmánya. Példabeszédek 16:20. A világon minden alkotmány változik. Egyedül Isten királyságának az alkotmánya soha nem változik. Halleluja. Példabeszédek 16:20.
Aki figyelmez az ígére, jót nyer, és aki bízik az Úrban, ó, mely boldog az.
Halleluja. Nekünk az ígére kell figyelmeznünk, mert a megbízható támpont a számunkra Isten igéje, mert az ige szövétnek, ami egy ilyen mécsest jelent, egy világító eszközt jelent, és hogyha majd nyáron kimész a kiskertbe friss paprikáért, meg paradicsomért, sötétben, akkor mit teszel? Viszel egy zseblámpát, ugye? És hova világítasz? Hát a lábad elé. Nem a szomszédházra, meg fel az égbe, hanem oda világítasz, amelyik úton akarsz járni. És utána a paradicsom tőre, meg a paprika tőre, hogy le tudsz szedni, amit elfelejtettél napközben. Tehát az ige világító szövétnek, az ige felkent, Isten erejét hordozza, és amikor az igét mi megvalljuk hittel, akkor az igében levő erő kiárad, az ige mögött az Úr Jézus áll, és elvégzi azt a munkát, amit mi a szánkkal megvallottunk, amilyen rendeletet hoztunk. Tudjátok, az igének milyen ereje van? Azt mondja az Úr szava, hogy az igét adom a te szádba, mert az én igém szikla zúzó pöröly. Tudjátok, ez milyen erőt képvisel? Hogy minden hegyet, akadályt, problémát legyalul. Nem tudom, hol van itt legközelebb kőbánya, Litéren. Onnan hozzák a murvát, ugye, a különböző útépítéshez, a finomabb szemcsézetet, azt a járdákra szórják. De ezt hogy állítják elő? Úgyhogy van egy nagy ilyen kődaráló, beleteszik a nagy köveket, forognak benne a kalapácsok, és összetöri a követ. Ugyanígy működik a kukoricadaráló is. Elindítod, leengeded a kukoricát, és a forgók is kalapácsok összetörik, és dara lesz belőle. A sziklazúzó pöröly a héberben az kalapácsot is jelent. Tehát olyan kalapács, ami addig üti azt a problémát, amíg szét nem hullik. Úgyhogy az ígére itt tekintsetek. Isten, amit ír a Bibliában, azt mind a javunkra mondja. Még akkor is, hogyha néha úgy tűnik, hogy Isten valamitől távol akar bennünket tartani. Nagyon fontos azt is tudni, hogy a hit az igének a hallásából származik, a hit az igébe van belecsomagolva. És a hit motorja nem más, mint az agapé szeretet. Az agapé az üzemanyag, ami által működik a hit. Az ige az egyetlen, ami megmenti, megtartja a kapcsolatokat és az életünket. Arra szeretnénk ma rámutatni, hogy mi a jó a szenteknek, és nem törvénykezést szeretnénk bárki felett is felolvasni, hogy szabad vagy nem szabad, az a törvény. Hanem mindenki értse meg a szívével, hogy ez miért nem jó nekem, a másik az miért jó nekem, miért kedves az Úrnak. És igazából, hogyha valakit szeretünk, akkor igyekszünk az ő számára kedvesek lenni. Most akár a közeli szeretteinkre gondolok, de ugyanígy Isten felé is. Hogyha mi szeretjük Istent, akkor igyekszünk az ő számára kedvesek lenni. A kapcsolatoknak két nagy csoportja létezik. A házassági szövetségen kívüli kapcsolatok, és a házasságban levő kapcsolatok. Ez is két nagy csoportra bontható, csak világi esküvő, illetve az Úr előtt is megkötött házasság. Mi a különbség az Úr előtt megkötött, illetve az Úr előtt meg nem kötött szövetség között? Azt sorolom fel, hogy mi hiányzik abból a kapcsolatból, amiben nincsen benne az Úr. Egyébként is azt mondja a Biblia, hogy a háromas kötél nehezen szakad el. Tudjátok, miből áll a háromas kötél? Férj, feleség és az Úr. Tehát hiányzik a ragasztó, ami nem más, mint a Szent Szellemnek a pecsétje. Hiányzik a tízezer szeres szellemi erő. Emlékeztek az Ószövetség ígére, amelyik azt mondja, hogy egy megfutamit ezret, kettő tízezret. Ugye? Tehát, hogyha már van egy házaspár, aki az Úr előtt kötötte össze az életét, az tízezerszeres szellemi erővel rendelkezik, kérdés, hogy mennyire használja ki. A harmadik dolog, ami hiányzik, az az egységnek az áldása. Mert mit mond a Zsoltár 133? Azt mondja, hogy ahol együtt vannak, és egységben vannak. Nem elég együtt lenni, mert sok esetben együtt vannak, és tépik egymás haját. Ott együtt vannak, de nincsenek egységben. Tehát a két feltétele az áldásnak a Zsoltár 133 szerint, hogy együtt lenni, és egységben lenni. A Róma 3.23 azt mondja, hogy szükölködnek Isten dicsősége nélkül. Ez így van. Mi is szükölködtünk addig, amíg el nem fogadtuk az Úr Jézust. Akik nem kötnek az Úr szent színe előtt házasságot, Isten azt nem tudja megpecsételni, és ezért szükölködnek Isten dicsősége nélkül. A világi házasságban nagyon kicsi az esély, hogy az egy örökre szóló frigy legyen. Mert nincs ott az a ragasztó. A Biblia szól arról, hogy elhagyja a fiú anyját és apját, és ragaszkodik feleségéhez. Ez a ragaszkodás egy ragasztóhoz hasonlítható. Régen a pillanatragasztót a TV reklámban úgy reklámozták, hogy jé, ez így marad? Emlékeztek végre? Jé, ez így marad? Nem lehet szétszedni. Én is néha, ha barkácsolok és bútorokat készítek, van egy fa ipari ragasztóm, lehet kapni az üzletben, tehát nem valami extra vagy valami speciális, de nagyon jó. Készítettem beépített szekrényt, megragasztottam vele, és amikor szét kellett szednem, nem ott vált el, ahol a ragasztó volt. Valahol mellette hasadt el. Na most a házasságban a ragaszkodásnak is ilyennek kell lenni, mint egy ragasztó által összekötött két darabnak. Sokan azt mondják, hogy minek a papír? Ti is hallottatok ilyet, ugye? Bizonyára. Minek a papír? Nem az okmányra van szükség, hanem az Isten pecsétjében rejlő áldásra. Az összebútorozásnak az a problémája, hogy a szellemük távol van egymástól. Laza a kapcsolat, és nem tart örökké. De amit Isten összeköt, egy szellemé válnak, amikor az oltár előtt kimondják a boldogító igent, akkor a Szent Szellem a ragasztójával őket összeragasztja, a szellemük egyé válik. Onnantól kezdve az egység áldását élvezhetik, és mindazt, amit az Úr elkészített számukra. A Szent Szellemnek a pecsétjével válhat a házasság olyan boldoggá, mint amilyen az Édenkertben volt. Hát mindaddig, amíg nem jött a bukás, az Édenkert egy nagyon jó hely volt. Hogyha szeretnétek bepillantani az eredeti teremtésbe, akkor nézzétek meg a Bibliának az első lapjait a bukásig. A bukás után már egy eltorzult képét látjuk a teremtésnek. Mert belépett a füstös képű, és egy kicsit összekavarta a dolgokat. Bele akar szólni, bele akar rondítani a kapcsolatokba. Nem szereti, hogyha az emberek egységben vannak. Vonatkoztathatjuk ezt házasságra, családra, munkahelyi közösségre, baráti kapcsolatokra, bármilyen egységre, mert ő nagyon jól tudja, hogy egy megfutamít ezret, kettő pedig tízezret, és ezért nem akarja, hogy egységben legyünk. Ezért próbál éket verni a kapcsolatokba. Tudjátok, milyen a tűzifa hasogatás? Az vidéken ismert művelet, ismert munka. Mi kell ahhoz, hogy a tűzifa ketté hasadjon? Kell erő is, meg kell egy szerszám. A fejsze vagy a balta az ékként működik. Mert ugye egy hegyes szerszám. De van kimondottan, speciálisan ék, amit nagyon bütykös tuskókba vernek bele, és nem a fejszét ütik a másik fejszével. Apukám megtanította, azt nem szabad. Mert tönkre megy. Tehát van speciálisan egy ék, azt ütik a tuskóba, és mi történik? Ha van ék, van erő, hát még először nem hasznos, először csak elkezd távolodni. Ahogy megy lejjebb az ég, a két darab még egyben van a fa, de kezd ketté válni. Jön az eltávolodás. És a végül, amikor az ég leér a tuskó aljára, megtörténik a szakadás. Na, ezt szeretné a füstösképű elérni, hogy szakadás legyen a gyülekezetben, és szakadás legyen a családban, meg az egységekben. De ha nincs ég, és nincs erő, vagy az ember idejében ezt felfedezi, és leállítja, akkor nem történik meg az eltávolodás, illetve az eltávolodásból származó szakadás. A pecsét az egy szellemi erőfölényt jelent. A világ keresi ezt a boldogságot, keresi ezt az erőfölényt, de nem találja. Mert a világban nem található meg. Csak a gyülekezeti testben. A bibliai alapoknak az alkalmazása az nagyon jó gyümölcsöt fog teremni a számotokra. És így egy szeretettel és egy harmonikus egységben, kapcsolatban, családban, közösségben élhettek. Olvassuk el az Efézus 5-ben a 31-től 33-ig. Hogyha te szeretnél egy jó házasságot, honnan veszed a mintát? Honnan veszed a példát? Szülőktől, szomszédtól, valahonnan még esetleg? Bibliából. Közelít, langyos. Efézus 5:31-32.
Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok. Kiki azért úgy szeresse a feleséget, mint önmagát, az asszony pedig félje a férjét.
Halleluja! Elárulom, mi a házasság tökéletes mintája. Krisztus és a gyülekezet kapcsolata. Krisztus a vőlegény, gyülekezet a mennyasszony. Ez az ideális minta. Láthatok egy jó házasságot a környezetemben, de biztos, hogy nem tökéletes. egy-két ponton biztos, hogy nem tökéletes. Ha lemásolok földi mintákat, akkor a hibákkal együtt másolom le. Tehát, hogyha igazán jó mintaképet szeretnél magad elé tűzni, akkor a Krisztus és a gyülekezet kapcsolata. Ahogy Krisztus viszonyul a gyülekezethez, úgy kell viszonyulni a férjnek a feleséghez, és fordítva. Krisztus hogy szerette az egyházat? Az életét adta oda. Letette az életét. Nem meggyilkolták, hanem ő letette az életét. Mert ő ezért jött. Tehát, hogyha embereket másolunk, akkor a hibáikkal együtt lemásoljuk. Nekünk viszont az Isten terve szerinti házasságot és példákat kellene követnünk. Hogyha mi jobb eredményt szeretnénk elérni. Tehát a Krisztus és a gyülekezet egyesülésének a titka megvilágítja a házasság rejtélyét. Ez a kulcs a házasság rejtélyéhez. Jeremiás 5:3-ban az első mondatot fogom csak mondani. A te szemeid nem a hűségre néznek-e? Megnéztem ennek a héber jelentését, ez jelenti azt is, hogy stabil és megbízható. Tehát lehet rá számítani. Hogyha egy házastárs hűséges, akkor lehet rá számítani. Elkötelezettség nélkül nem helyes szexuális kapcsolatot létesíteni. Mert ez árt. Árt annak a személynek, aki ezt megteszi. Az elkötelezettség az gyakorlatilag a házassági esküt jelenti. A boldogító ilyennek a kimondását az oltár előtt, az Úr szent színe előtt. Mivel vannak földi törvények, el kell menni az anyakönyvvezetőhöz is, ő megcsinálja a világi előírások szerint levő szertartást, és utána pedig az Úr szent színe elé járulni. Tudjátok, a római levél 13. fejezete az pont arról szól, hogy Isten elrendelte az államapparátust, az államapparátusnak a felállítását, ott hosszan taglalja ezt a témát, hogy miután az ember elszakadt a szellemi vezetéstől, valahogyan a népet kell irányítani, kormányozni. Létrejöttek az államapparátusok, beleértve most ugye a legkisebb a helyi önkormányzat, aztán ugye az ország, közben van még esetleg megye is, meg járás is, és ők hoznak különböző törvényeket. Ahhoz, hogy jó törvényeket, a számunkra kedvező törvényeket tudjanak hozni, nem kritizálni kell őket, hanem imádkozni értük. Elsődlegesen a vezetőkért kell imádkoznunk. Timóteusban olvassuk ezt, ugye? Ott tartottunk, hogy elkötelezettség nélkül nem helyes szexuális kapcsolatot létesíteni. Felelősséggel tartoznak a felnőttek a születendő gyermekek felé. És Isten terve nem az, hogy a gyermekek csonka családban nőjenek fel. Mert ez valamilyen mértékű lelkisérülést is okoz a gyermekeknél. És bizonyára halljátok, látjátok a médiában is, hogy mennyi kezelhetetlen gyerek van manapság. És ennek a gyökere a családra vezethető vissza. Istentől elrendelt közösség a következő. Férj, feleség és a gyermekeknek az egysége. Ez az Istentől elrendelt közösség. Nem akarok oda belemenni, mert ez nincs is benne a jegyzeteimben, hogy hát ha meg akarjuk nézni az Isten rendet, akkor vissza kell menni a kezdetekhez, a Biblia első lapjaihoz, és Isten Ádám mellé kit adott? Istvánt, vagy Jánost, vagy Évát? Nagyon egyértelmű, ugye? Teljesen egyértelmű. Mert különben azt a parancsot nem tudnak beteljesíteni, hogy töltsétek be a földet. Hogyan születnének gyermekek? A megtévesztő kint van a világban, írja 2 Korintus 4:4, és sokan a megtévesztés alatt vannak. Ha tudtok ilyenről, akkor imádkozzatok érte, és a sötétség leplét imában vágjátok le a szeméről. A házasság igen értékes és fontos pillére a társadalomnak. Most jön egy összefüggés. A gyülekezet nem lehet jobb, mint az azt alkotó családok. Ha most enyingi gyülekezetet vetítjük, akkor az enyingi gyülekezet olyan, mint azok a családok, akik tagjai az enyingi gyülekezetnek. Egyértelmű. Ha tovább nézzük, akkor az ország nem lehet jobb, mint a benne működő gyülekezetek. Tehát mire épül egy ország? A családra. Mert amilyen a család, olyan a gyülekezet, amilyen a gyülekezet, olyan az ország. Tehát ha valaki szeretne az ország sorsán változtatni, szeretne a gyülekezet életén változtatni, mihez kell nyúlni? A családhoz, a házassághoz. Az előbb olvastuk az 5.33-at az Efézusban, hogy a feleség félje a férjét. Ez most nem egy rettegést jelent, hanem egy mély tiszteletet jelent. Nem szabad félreérteni. Ez egy mély tisztelet, egy hódulat. Szükséges, hogy tiszteletet adjunk több irányba. Egyrészt a teremtő, illetve a teremtés előtt hajtunk főt. Másodszorban pedig megtiszteljük azokat a hivatalokat, amit Isten fölénk helyezett. Ami itt van most kéznél, ez a pásztori hivatal. Ennek a gyülekezetnek van egy pásztora. Az ige azt mondja, hogy tiszteld meg a vezetődet. Ha valamit eltéveszt, akkor ne kritizáld, hanem imádkozz érte, hogy az Úr mutassa meg neki, hogy legközelebb hogyan tegye. A helyi pásztornak is van előjárója Budapesten. Istennek a felépítménye az olyan, hogy mindenkit behelyez valaki alá. Ha vesszük a világot, itt van a helyi önkormányzat. Minden településen van helyi önkormányzat, különböző rendeletekkel szabályozzák a szemétszállítást, a kutyatartást, a szemétégetést, és mindenféle dolgot, ami eszükbe jut. Aztán a másik ilyen hivatali rang létre a munkahelyeken. Van csoportvezető, van üzemvezető, van osztályvezető helyettes, osztályvezető, igazgató, vezérigazgató. Gyakorlatilag, aki fölöttünk van, az ő hivatalát kell megtisztelni. Elsősorban a hivatalát. Mert ez a hivatal a Róma 13 szerint Istentől van. De imádkozni szükséges értük, hogy jó vezetést vegyenek. A házasságban szükséges egymást megbecsülni, egymásra felnézni, megdicsérni egymást, csodálni egymást, nagyra értékelni a másikat, mert Krisztus látott benne. Ugyan milyen gyönyörű gondolat. A kérdés az, hogy hogyan fogadod a párodat, amikor hazaérkezik este a munkából. Ragyogsz, hogy végre látod, vagy közönös vagy. Bátorítod, hogy gyere csak édesem, pihenj meg, hosszú volt a napod, nehéz volt, vagy elégedetlenkedsz. Talán a középiskolás koromban volt egy tévéreklám, hazaért a férj, és megszólalt a mama, hogy már megint bontott csirkét hoztál? Emlékszik erre valaki? Tehát egy elégedetlen fogadtatás volt a feleség részéről, nem úgy megköszöntem volna, hogy bevásárolt útközben. Hallani olyat is, hogy házaspárok imádkoznak, de nincs igazából eredménye, nincs igazából az ima megválaszolva. Pontosabban nem jön meg az imára a válasz. Olyan mértékben, mint ahogy szeretnék. És fordult hozzám egy pásztor házaspár is, ezzel a kérdéssel, és az Úr meg is mutatta a későbbiekben a választ. Az a probléma, hogy nincsenek egységben, és nem szeretetben járnak. Két igét fogunk felolvasni, ami világosan megmondja, világosan megvilágítja azt, hogy mi az ima akadálya. Az 1 Péter 3.7-ben van az első igénk. Mert nyilvánvaló, hogy mindenki szeretné, hogy ha valamiért imádkozik, akkor az ugye valóságban is jönne. Hát ezért imádkozunk. 1 Péter 3.7.
A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Az itt levő felsorolást gyakorlatilag egy szóval tudom összefoglalni. Szeretetben járás. János 13.34. Az egyetlen parancsolat, ami a gyülekezet számára adatott. És a másik kulcsige ehhez a Galata 5.6. Galata levélben az 5-ös fejezet 6-os verse.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
A szeretet által munkálkodó hit. Érintettem ezt a kérdést, de itt most igével is alátámasztjuk, hogy a hit csak az agapé szeretet által képes munkálkodni. Az agapé az üzemanyag a hit számára. Hegen úgy tanítja, hogy a hitet tekinthetjük járműnek, ami elmegy az Úrhoz, és meghozza, behozza a számunkra, amit kértünk. Mindenképpen szükséges hit, elfogadó hit. Következőképpen tudnám ezt szemléltetni. Nem tudom, van-e köztetek vasutas? Nincs? Nem baj, akkor most képzést kaptok. Zoli lesz a... Nyújtsd így a kezedet, mint egy kampó. Hát a vagonon van egy ilyen vonóhorog. Jó? Zoli lesz a vonóhorog. Ez meg a csavarkapocs. A csavarkapocs a hit, az én hitem. Imádkozok, kérek valamit, az imát úgy fejezem be, hogy köszönöm Uram, ez megvan nekem, mert hitben látom a lelki szemeimmel, hogy a postázóban már ott készítik fönt a mennyben. Fogom a hitemet, mint a csavarkapcsot, és beleakasztom a kívánt dolognak a vonóhorgába. És láttatok már vagon szétkapcsolódni menet közben? Nem nagyon. De alaphelyzetben nem kapcsolódik szét. Tehát próbáljátok meg ezt így alkalmazni. Nagyon jók mindig a példák, mert szemléletessé teszik a dolgot. Tehát a hited a csavarkapocs, ezt a vasutas szaknyelben ugye így hívják, ráakasztod a kívánt dolognak a vonóhorgára. És akkor az megvan neked. Segített ez? Nehezen értik meg keresztények ezt a, hogy ima után megvan, hogy megvan, és akkor még sehol sincs. Én a csőpostához is tudom ezt hasonlítani. A csőposta az egy olyan szerkezet, ma is használják még elvétve. Egy cső, és egy ilyen konzervdobozhoz hasonló hengerbe beteszik a küldeményt, és akkor az emeletről, földszintre, meg leföl, emberi erő nélkül, ugye, tehát nem kell szaladgálni a papírokkal, hanem csak fölnyomják, meg leküldik a földszintre. Én ehhez tudom hasonlítani a hitet, hogy amikor kérek valamit, akkor a hit szemeivel azt látom, hogy az Úr bekészíti a számomra a postázóba és a csőpostába elindítja. Mikor ér ide, az egy másik kérdés. Hogy azon a csövön vannak-e horpadások? Meg nem bocsátás miatt, nem szeretetben való járás miatt. Tehát ezt meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy a csőpostának a csöve az épp, és gyorsan megérkezik el a küldemény. A másik példa, ami nagyon jól szemlélteti ezt a dolgot, hogy például Pesten megjelenik egy új könyv, amire mindenki pályázik. Van egy barátnő Pesten, gyorsan felhívott, hogy léci, vegyél nekem abból a könyvből. Kiszalad, megveszi, visszahív. Drága barátnő, megvan. Te mit fogsz mondani a környezetednek? Azt mondod, hogy megvan a könyv. Pedig nincs a kezedben. Akkor is azt mondod, hogy megvan. Ott van a barátnőmnél Pesten. Aztán majd lehozza, vagy elküldi postán. Ugye milyen érdekes? Így működik ez az Úrnál is, hogy nekünk el kell hitben fogadnunk, hogy a mi örömünkre, hogy a mi örömünk teljes legyen, így mondja Jézus, megadja azt, amit kérünk. És amikor mi megkaptuk, és örvendezünk, akkor ő is örvendezik ebben. Ámos 3:3. Fontos az egység. Ezt már hallottátok ma.
Vajon járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?
Egyértelmű, hogy nem járhatnak együtt, ha meg nem egyeztek egymással. Tehát ennek az igének a fényében te élvezd a megegyezésnek az áldásait. Jussatok egyetértésre mindenben, hogy most autót veszünk, vagy hűtőgépet. Milyen autót vegyünk? Pirosat, zöldet, kéket? Egyezzetek meg. Hát akkor lesz békességetek. Valamilyen közös nevezőt ki lehet hozni belőle. Sőt, ki kell hozni belőle. A békesség és a bensőségesség az megegyezés által születik. A harag pedig akadályt képez. És a házasságban, de úgy a világban általában, a legnagyobb probléma ő betűvel kezdődik. Ez nem más, mint az önzés. Az agapénak az ellentétje. Tudjátok, kétféle szeretet létezik, az emberi természetes szeretet, és az agapé isteni fajta szeretet. A természetes emberi szeretet az milyen? Az olyan, mintha a csoki tortát kiteszed az asztalra, és besüt rá a nap. Leolvad. Ilyen az emberi szeretet is, hogy egyik pillanatról a másikra át tud csapni gyűlöletbe. Valaki rálép a kis ujjadra, rögtön kiderül, hogy milyen szellem lakik benned. Vagy az ünnepi ruhádra egy fekete kávét véletlenül ráönt. Az agapé szeretetnek a legfontosabb jellemzője, hogy mindig a másik érdekeit tartja a szeme előtt. Mit tehetek érted, kedvesem? A dicséret megváltoztatja a társat. Tehát ne korhold lehetőleg, ne kritizáld lehetőleg. Ha muszáj, akkor inkább kérdést tegyél fel. Hát a kérdés nem olyan sértő, mint a tényekkel való szembesülés. És apró pici dolgokért dicsérd meg a társadat. És így fog kiteljesedni és boldogá válni a kapcsolatotok. Nem tudom, hány fényévre van a legközelebbi csillag. Nem tudom, de sok fényévre van. Valahogy az idő múlásával a távolságok is úgy elhomályosodnak. Hát az udvarlás időszakában mit mond a fiú? Hogy lehoznám a csillagokat is, érted? 5 év múlva nem vinnéd ki a szemetet? 10 méter. De hát most van a meccs éppen. Szóval valahogy az idővel a távolságok is lerövidülnek. Közellátóvá válnak. Ahogy csak tudod, fejezd ki a szeretetedet. A szeretetnek van 5 kifejezési formája, most már nincs időnk belemenni ebbe, de ez a weboldalunkon is megtalálható. Van egy anekdota. ami a következőképpen szól. Az arany lakodalmon, mondja a feleség a férjének, hogy nem mondanád egyszer legalább, hogy szeretsz. De hát édesem, hát én ezt már mondtam. Mondtam akkor, amikor elvettelek. És azóta semmi nem változott. Ez lehet, hogy így van, de különösen a hölgyek szeretik hallani azt, hogy megerősítik a férjek azt, hogy szeretlek. A Zsidó 3.15-ben olvasunk egy olyan szakaszt, ami úgy szól, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Egységben és szeretetben lakozzatok. Akkor érzi a párod biztonságban magát, hogyha a te szíved nyitva van irányába. Ha az egyikük bezárja a szívét, ezzel tudjátok mi a probléma? Hogyha bezárja a társa felé a szívét, a szívünkön ugye egy ajtó van, az az egy ajtó be van zárva, akkor Isten felé is. És ennek komoly következményei vannak már. Hogyha bezárjuk a szívünket egy sértődés kapcsán, vagy ehhez hasonló, akkor mi magunkat elvonjuk Istentől. Tehát még a mosoly szünetet sem lenne szabad megengedni a házasságban. Halleluja! Hogyha be van zárva a szíved, Isten nem hallja meg az imádat. És te sem hallod meg Istent. És könnyen belesétálhatnak ilyenkor a csapdába, amit a luckó épít az utakon. Tehát bocsáss meg minél előbb. Nem kell várni addig, hogy a másik bocsánatot kérjen. Bocsáss meg az miatt, amiért bezártad a szívedet. Körülbelül mondhatsz ilyeneket, hogy Uram, a párom nem kötelezte el magát, hogy mindig szeretetben jár velem. De én felmentem, és szabaddá teszem, hogy a szívünk nyitva lehessen. És nem is kell bocsánatot kérnie, mert én feloldom. Felszabadítom. És természetesen ez a hozzáállás nem csak a házasságban igaz, hanem az élet bármelyik kapcsolatában. Az ima nem más, mint nyitott szívből eredő kapcsolat Istennel. Isten meghallja, és csőpostán keresztül megválaszolja. Tudjátok, mi a megválaszolt imának a három lépése? Mondjuk együtt, jó?
Jó.
Első pont. Megnyitom a szívem, és szólok Istenhez. Második pont. Megnyitom a szívem, és szólok Istenhez. Tudjátok, mi a harmadik pont?
Ugyanez.
Tehát nagyon veszélyes dolog a szívnek a bezárása. Bill Kaiser tanított erről sok évvel ezelőtt, bizonyára nevével vagy szolgálatával már találkoztatok, főképp a idősebb szentek. Engedelmesség és alávetettség. Az előbb már érintettük itt a tiszteletadás kapcsán, hogy aki fölöttem van, annak én engedelmességgel tartozom. Legfeljebb, ha valamit nem jól csinál, javaslattal élhetek felé. De nem kritikával és nem géppuskával. Eszembe jutott egy evangélista. Nincsen élő zenei szolgálata, legalábbis most nincs, és CD-ről megy a dicséret. És valaki megkérdezte tőle, hogy hát miért nem imádkoztál egy élő zenei szolgálatért? Megdöbbentő volt a válasza. Mert a CD az nem beszél vissza. Tehát a szolgálatában itt olyat tapasztalt, tehát amikor a szolgálatában volt élő zenei szolgálat, nem vetette alá magát a pásztornak, aki a szolgálatot vezette, vagy az evangelistának. Mert ha Benihinnen jártatok, vagy legalábbis tévén és interneten keresztül lehet látni a szolgálatát, az Úr kegyelméből én háromszor voltam élőben Benihin alkalmán, annyira a Szent Szellem vezeti, nincs ott forgatókönyv, meg jegyzet, meg semmi. Amikor int a zenekarnak, hogy most csendesebben, vagy álljanak meg, akkor megállnak. Tehát egy szolgálat, aki a vezető mellé van rendelve, az nem önállósíthatja magát. Hát most például Pesten, ismeritek a pesti gyülekezetet, a zenei szolgálat prédikáció közben nem gondolhatja meg magát, hogy odaülök, és most elkezdek dicsérni és énekelni. Vagy ha kimondottan valamit kér a szolgálat vezetője, akkor azt kell neki énekelnie. Tehát az engedelmesség és alávetettség nagyon fontos, egyrészt az igének, másrészt pedig a férj felé. Mert az ige azt mondja, hogy a család feje a férj, és Isten a férjen kéri számon, hogy mi történik az otthonukban. Család feje. Hát Isten a férjet rendelte ki a család fejének. Igei módon élnek-e, vagy nem igei módon élnek-e, ugye? Viszont én, ahogy körülnéztem a környezetemben, sokkal több özvegyasszony van, mint férj. És ez a két dolog nekem összekapcsolódott. Elgondolkodható. Hogyha engedelmesek vagyunk, és alávetettségben élünk az igének megfelelően, akkor ezzel gyakorlatilag Isten dicsőítjük meg. A címhez kapcsolódó ige részünk most következik, az 1 Péterben, az 1 Péter 3, 9-11-ig.
Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondjatok, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedje a jót, keresse a békességet, és kövesse azt.
Amen. Tehát arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ez a mai tanítás címe is. Tehát, hogyha mi áldással reagálunk bármilyen reakcióra, akkor áldást fogunk örökölni. Ez az egyetemes vetésaratásnak a alaptörvénye. Hogy tudunk áldással fizetni? Az orrunk alatti nyílást féken tartjuk. Tehát a nyelvünket visszafogjuk, a jó felé fordulunk, és a belső békességet követjük. Ha valamiben döntened kell, akkor a belső békességed legyen a döntőbíród, mert amiben békességed van, az az Úrtól van. A boldog élet kulcsa ez az ige, amit most felolvastunk. És ha helyesen viszonyulunk az élethez, az élethelyzetekhez és az igéhez, akkor itt a Földön áldásokban fogunk részesülni. És részesültünk eddig is, de ha még nagyobbakat szeretnénk bezsebelni, akkor még jobban kell figyelni Istennek az igéjére, az útmutatására. Lényeg az, hogy Isten nem vonja meg a jót tőlünk. Erre is van egy ige, csak most felhozta az Úr, nem írtam ki a számát, hogy Isten nem vonja meg a jót. Ez főképp a fiatalok felé válasz, hogy tartsák meg a tisztaságukat a házasságig. Isten nem vonja meg a jót, hanem még jobbat készít. A házasság előtti testi kapcsolattal az egyik probléma az, a felsoroltakon kívül, hogy későbbiekben mindig vissza fognak emlékezni. Emlékként visszajönnek a korábbi kalandok, és ez beárnyékolhatja a rendes kapcsolatuknak a fényét. Jön az ördög, hozza a videót. Benyomja. Nézd meg, mit csináltál 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Ma vasutas kiképzést kaptatok. Akkor egy kicsit beszélünk a gyógyulásról. Hegennek ez a kis könyve, ami decemberben jelent meg, Isten orvossága. Egy pontjára szeretném a figyelmeteket ráirányítani. Hegen életében, amikor a beteg ágyán feküdt hosszú hónapokat, mikor jött el a fordulat? Nem tudom, hányan olvastátok a könyvet, de sokszor, ha olvasunk is valamit, könnyen átsíkunk felette. Először is, amikor feküdt a betegágyán, 3 súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel, 5 orvos mondott le az életéről. 5 kiváló orvos. Azt mondták, hogy az akkori tudomány szerint erre nincs megoldás. Járt ugyan gyülekezetbe, gyülekezethez tartozott, de soha nem hallott tanítást a gyógyulásról. És kapott az Úrtól olyan kijelentést, hogy ha a számára van is lehetőség a gyógyulásra, akkor annak a Bibliába kell lenni. Hát hogyha a világ lemondott róla, a pásztor is azt mondta, hogy nyugodjál bele, fiam, aztán majd megkönnyebbülsz, hogyha elköltöztél. Elkezdte olvasni a Bibliát. Példabeszédek 4-ben, ott a 20-22 környékén azt mondja, hogy életük ezek azoknak, és egész testüknek orvosság. Tehát az ige orvosság. Kinek a számára? Isten népe számára. És ugyanebben a szakaszban még az is benne van, hogy el ne távozzék a te szemeid elől. Benne van még a fül is. Tehát nekünk az igét magunkhoz kell venni. És minél több ponton tápláljuk magunkba, annál jobban megmarad bennünk. Menjen be a fülünkön, menjen be a szemünkön, és mi a végcélja az igének? A helye az igének? A szív. A szív. Odáig el kell jutni. De ha az ige eljutott a szívünkbe, a magvető példázatában Jézus mondja, hogy jön a füstös képű, és már is ki akarja onnan szaggatni. Hát ezt nem szabad megengedni. Tehát Hegen úgy járt, hogy a beteg ágyán feküdve, tehát azok a képek, amik előtte voltak, azok azt mutatták, hogy ő egyre jobban megy a lejtőn lefelé, egyre betegebb lesz, már látta előre a halálát, a temetését sokszor lepergett a szeme előtt. Ez a rossz út. És a világban levő emberek többsége így gondolkodik. Megtudja, hogy súlyos beteg, már a temetéséről gondolkodik. Holott a gyógyulásról kellene gondolkodni. Na, a lényeg az, hogy amikor Hegen ezt az ige szakaszt meglátta, és a szívéhez szólt, hogy el ne távozzon a szemed elől, innentől fordult meg az ő helyzete. Most ezt az ige szakaszt vonatkoztathatod az életed minden területére, ma vonatkoztassuk a házasságra. Ha változást akarsz, akkor a szemüveget kell kicserélni. Nem azt a szemüveget kell használnod, ami light menetbe mutatja az életedet, hanem azt a szemüveget kell föltenned, amelyik hegymenetbe fölfelé visz. És ilyen képet ad a számodra. Mert Hegen elkezdte magát úgy látni, ahogy Isten látja a megváltás tükrében. Elkezdte úgy látni magát, ahogy az ige mondja róla, hogy ő egészséges. Mondhatom úgy is, hogy Hegenben erősebb volt az a kép, amit a Biblia festett le elé, mint amit a tünetek mutattak. Ez egy nagy harc egyébként, De azt mondja az ige, hogy ne a láthatókra néz. Tehát kisebb hangsúlyt adott a láthatókra, és amikor jött a roham, elkezdett nevetni. Mert az a kép, amit az ige mutatott róla, az egészségéről, az erősebb volt. Ez hasznos, ugye? Tehát imádkozunk, kérünk valamit, megköszönjük az Úrnak, hogy indítja a csőpostán. Fontosak a megvallásaink, de a szemünk elől nem szabad ezt a képet elveszíteni. Azt a képet nem szabad a szemünk elől elveszíteni, ami a cél, ahol el akarunk jutni. Legyen az gyógyulás, anyagiak, kapcsolatok, bármi. Tehát, ha imádkozol valamiért, az a kép legyen a szemed előtt. És ne a láthatók. Ez szerintem nagyon sok hívőt át fog segíteni, ez a gondolatsor a problémákon. Azt megbeszéltük, hogy Isten igéje sziklazúzó pöröly, a szánkba adta, hogy szóljuk, és hegyeket tudunk vele megmozgatni. Tudjátok, hogy van gyógyítósor, van kenet, van kézrátétel, de hogyan működik ez? Ha van egy konnektor, meg van egy rezsó, mikor fog az működni? Hogyha zsinórral összekötöd a kettőt, az erőt a készülékkel. Ha nincs zsinór, nem fog a rezsó melegíteni. Jézus maga mondta, hogy a kezünket tegyük a betegekre, és azok meggyógyulnak. A Márk evangélium 16. fejezetében, a 17-18-as igékben Jézus arról biztosítja a hívőket, hogy a kezünk nyomán megnyilvánul Isten ereje. A kezünk nyomán megnyilvánul Isten ereje. Ha te imádkozol valakiért, vagy a pásztor imádkozik, értetek, akkor a pásztor a rezsó zsinór. Mert az erő, ami benne lakozik, nagyobb lakik benne, ugye? A kézrátétel során nagyobbnak az ereje, a kenet, átáradott a testedbe. És a kenetről mit ír a Biblia? A kenetről azt írja a Biblia, hogy megtöri az igát, kivezeti a testedből a hazug tünetet. Természetesen, amikor a természetes és a természet feletti találkozik, akkor lehet olyan megnyilvánulás, hogy valaki nem tud megállni a talpán. A természetes az a te tested, a természet feletti pedig Isten ereje. És ekkor van az, hogy szépen kenetben eldőlnek a szentek. Jézus karjaiba vetitek magatokat, magyarul. Tehát ez a kézrátételnek a jelentősége. Aki imádkozik, annak hinnie kell, hogy a kenet, az erő kiárad és belítható. Neked meg azt kell hinni, amikor kiállsz a gyógyítósorba, hogy ez valóban megtörténik, és a te testedbe kiárad a kenet, dolgozik benne, és nem csak addig, amíg itt vagy. Este is dolgozik, amikor otthon vagy, éjszaka is dolgozik, meg jövő héten is dolgozik benned. Tehát, hogyha nem történik itt hirtelen semmi csoda, ettől még ne csüggedj el. Menjél haza, és várd el a hit által, a hited által az áttörést. Halleluja. Másik fontos kérdés, ugye a családok életében az anyagiak. Egy 17 részes sorozatot tanítottunk Ságváron. Gazdagság lelőhelye címmel. 17 rész, októbertől január elejéig. Pásztortársak azt kérdezték már tőlem, akik hallgatják, hogy hogyan bírják a szentek. Mondom, nagyon jól bírják, mert senki nem ment el. Mindenki hallgatja. Egy módja van a gyarapodásnak, hogy először vetni kell. Mert a kályhának sem mondhatod azt, hogy adj meleget, majd kapsz olajat. Az életetek során, főképp mióta keresztények vagytok, számtalan esetben vetettetek. Nem csak a szolgálat részére, hanem bizonyára úton, útfélen találkoztok rászorulókkal, vagy hajléktalanokkal, vagy bármiféle módon szomszédok, rászoruló szomszédokkal, mert ez a keresztény élet, hogy áldásban részesítsük őket. Mert amikor Isten megáldotta Ábrahámot, nem azt mondta, hogy megáldalak, hanem folytatta azzal, hogy megáldalak és áldássá teszlek. És mi Ábrahám magvai vagyunk. Tehát biztos vagyok benne, hogy számtalan esetben vetettetek magot. Csak az nem tudatosult bennetek, tisztelet a kivételnek, tehát nem akarok senkit megbántani, nem mindenkiben tudatosult kellőképpen, hogy egyúttal ezzel a cselekedettel te a mennyei folyószámládra helyeztél el betétet. És hogyha egyszer van a mennyei folyószámlánkon egy felhalmozott összeg, akkor miért nem élünk vele? És én látom, hogy a nyájunk életében milyen áldások jöttek elő az életükben. Amikor vetsz, imádkozz érte. Köszönd meg az Úrnak, hogy megteheted. Hogy van miből. Ha netán nincs miből, akkor ne csak úgy kérj, mint az egyszeri keresztény, hogy Uram, csak annyit adjál, hogy elég legyen a számlára, meg a ebédre, vacsorára. Tudjátok, ez milyen hozzáállás? Ezt úgy hívják, hogy önzés. Mert csak magára gondol. Uram, én kérek tőled annyit, hogy az én szükségeim befedeztessenek, és még túlcsorduló módon tudjak adakozni. Tehát kérek még vetőmagot is az én ellátásom mellé. És Isten meg fogja adni. Persze akkor a vetőmagot vetésre kell használni. És akinek van kiskertje, az tudja, hogy a vetés hogy működik. Elvetem, és 3 nap múlva nem kapirgálom ki a magot, hogy ma csízik-e. Mert hiszel benne, hogy az a mag, amikor megkapja a megfelelő nedvességet és a megfelelő hőmennyiséget, akkor ki fog kelni. Tehát nem kételkedsz a magban. Egyébként is a magban benne van az erő, hogy reprodukálja önmagát. És nem csak a cukorborsó magban van benne, hanem benne van az ige magjában, és benne van abban a magban, amit számtalan esetben elvetettetek. Tehát a mag tudja a dolgát. Lehet, hogy valamilyen mag ott áll a polcodon 1 évig, 2 évig, de amikor kikerül a megfelelő élettérbe, akkor tudja a dolgát, és ki kell. És meghozza a termést. Az egyik oka annak, hogy a keresztények nem mernek nagyobb mértékben vetni, a félelem. Mi lesz akkor én velem? Hogyan fogom ezt és azt kifizetni? Hogyan fogok megélni? De a Biblia mit mond? Hogy nem a félelem szellemét kaptuk, hanem a bátorság és a fiúság szellemét. És a szolgálatoknak nem volna szabad anyagi ellátás hiányában szűk keretek között mozogni. Igaz, az evangélium az ingyen van, de ami ahhoz társul, azt a világban pénzért adják. Terembér, közlekedés és egyebek. Isten nem egy keresztényt olyan szolgálatra hív el, amit úgy imádkoznak Pesten, hogy oszlopokat rendelnek a pásztorok mellé. Az oszlopok azok, akik odaállnak a pásztor mellé imában, odaállnak anyagilag, és a szolgálatot közösen viszi a gyülekezet. Nem helyes az, amikor egyedül a pásztor vállát nyomja az anyagi teher például. De Isten mindent kimunkált, minden mennyei áldáson megáldott bennünket, nekünk csak élni kell a lehetőségekkel. Hogyha egy vető kimegy a kertbe, kis kertbe, van 10 cent cukorborsó magja, berakja a tenyerébe, jól meg is szorítja, kimegy a kertbe, végigjárja az ágyásokat, nehogy kifújja a szél, megvan még a 10, meg. Jövünk vissza, visszaér a lakásba, megvan a 10 magja, jaj, de jó, el sem vesztettem őket. Mit fog aratni? Igen, a félelem az, ami szorítja az emberek markába a vetőmagot. De gondoljatok bele, valószínű nálatok is így működött, mert nálunk így volt gyerekkoromban. Fölszedtük a krumplit, levittük a pincébe, és volt 3 kupac. Egyik volt az ehető, mi volt a másik? A vető, harmadik, hát meg a sérültek, a vágódtak, a malacoknak. Ugye? Ismeritek? Ha nagyon szűk lett volna az esztendő, vagy a termés, vagy a télen nem tartott volna ki a krumpli mennyiség, hányatok nyúlt volna hozzá az apró krumplihoz, a vetőhöz? Ahhoz a kupachoz, amit kineveztél vetőkrumplinak, ahhoz akkor se nyúltál, hogyha szűkös volt a ellátás. Mert tudtad, hogyha nem marad vetőkrumpli, akkor nem lesz mit elvetned. Régen nem árultak a boltba krumpli magot, ugye? Meg kevés magot, mindent úgy szedtünk, ugye saját magunk. Cukorborsó magot is úgy szedtük, sárga répa magot is úgy szedtük, uborka magot is úgy szedtük. Halleluja! Vártok még valamit? Kapos újlakon, ott is úgy terveztem, hogy 2 óra alatt azért én befejezem. Jegyzeteim el is fogytak, de egyszerűen jött az olaj. Hát többször elköszöntem tőlük, de mindig jött még valami hozzá. És a végén azt mondták, hogy hát ez olyan volt ez az alkalom, mint amikor egy teljes menüt kap az ember az étteremben, hogy van első, második, van desszert, és olyan jól laktunk. Következzen a kézrátétel. Kének pedig arról szól, hogy Istennek terve van velünk. Álmatelelés egyen be az életedben, a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr álma teljes egyen be az életedben, a Jézus nevében. Az Úr álma teljes egyen be az életedben, a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr álma teljes egyen be az életedben, a Jézus nevében. Szent tervet vallunk meg feletetek, egységet és békességet és szeretetet a Jézus Krisztus szent nevében. Téged illet minden dicsőség, Uram, a Jézus nevében. Halleluja! Megjelent egy gyógyító kenet a forgóban. Úgy jártunk Kaposújlakon, hogy mentünk a gyógyító sorban, volt egy új. Az előtte levő asszonykáért imádkoztunk, és akkor jelent meg, akkor mutatta az Úr a tudás szavával, hogy a kézfejben, az ízületekben, tehát ilyen minden izulásban a kézfejben, ott van a gyógyító kenet. És megálltam egy pillanatra, és kihirdettem, hogy kézfejben van a gyógyító kenet. És megszólal a következő kis asszonyka, az új, hogy hát ez neki küldte az Úr, ez az ő problémája. Tehát milyen hatalmas az Úr kegyelme, hogy ahogy haladunk a sorban, mielőtt odaérnénk, az ő szíve minden bizonnyal ugye felkiáltott az Úrhoz, hogy gyógyulást szeretne, és elkészítette számára. Imádkozzunk a szövetekért. Amikor még Tabon szolgáltunk, volt egy olyan bizonyság, hogy nagy messzisségbe küldték el postán a kenetes ruhadarabokat, és valakinek a szeme meggyógyult. Megáldjuk a hiteteket, amivel hoztátok ezeket a ruhadarabokat a Jézus nevében. Kiárasztjuk a gyógyító kenetet, a szent erőt. És hiszük, Uram, hogy az apostolok cselekedeteiben olvasottak, azok ma is működnek, mert Pál apostol testéről elvitték a ruhadarabokat, a keszkenőteket, a kötényeket, a ruhadarabokat, mert Isten erejével volt telve. És amikor a beteg testekhez érintették, a kenet kiárott, megtörte az igát, megszűntek a betegségek, a problémák, a fájdalmak a Jézus nevében. Hiszük, Uram, hogy a te erőd, A te dicsőséges keneted raktározódik ezekben a szövetekben, ruhadarabokban, amelyekre most a kezünket tettük, és amikor az otthonotokban hittel a beteg testekhez érintitek, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, szabadulások, gyógyulások, áttörések jönnek az életetekben, a Jézus Krisztus szent nevében. És mindezt neked köszönhetjük, drága Úr Jézus, aki az életét adta azért, hogy mi szabadok lehessünk, és a szent vére folyt értünk. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Halleluja.
Egy picit még foglaljatok helyet, csak tényleg 2 perc. Egy áldást mondok rátok, aki ma per pillanat nem házas, ne aggódjon, hogy most egy ilyen tanítás volt, mert a környezetében lehetnek olyanok, akik felé áldással válhatsz. Úgyhogy nem volt haszontalan a mai nap, ezt akartam mondani. A lábban munkálkodik a kenet még mindig. Köszönjük, Atyám, a mai alkalmat. Hálát adunk, Uram, a nyitott szívekért, a hallófülekért, a látószemekért, és köszönjük, Uram, hogy a hallótakat megcselekszik, hogy gyümölcsöt hozzon az ő életükben mindaz, amit ma tanultak. Köszönjük, Uram, a szellemi növekedést, és hálát adunk, Uram, az ő magjaikért. Megáldjuk a magjaikat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te fogadod az elvetett magukat, és Te megsokasítva visszafordítod 30-60-100-szoros mértékben, bőséges aratást biztosítva a számukra, a Jézus Krisztus szent nevében. Megáldjuk Jézus nevében a családokat, akik a gyülekezethez tartoznak, a házasságokat, a kapcsolatokat, a rokoni kapcsolatokat is beleértve. A szeretetet árasztjuk ki, az isteni fajta szeretetet, hogy ez járja át az életeteknek minden pillanatát, és engedjétek meg, hogy a szívetekben levő agapé szeretet az munkálkodjon és kiáradjon, és érintse meg azokat, akik körülöttetek vannak. A Jézus Krisztus szent nevében. A szent vér oltalmát szóljuk felettetek, szent vérvonalat húzunk a felség területetek körül, hogy az ellenség ne tudjon bemenni hozzátok, mert ezt nem lépheti át. A hatalom helyéről a győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, ellenállunk neked, és a talpunk alatt tartunk, ártalmatlanítva és hatástalanítva Jézus nevében. És mi abban a győzelemben járunk, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Mert hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi, de semmi, de semmi nem áthat nékünk. Amen. Áldottak vagytok. Amen. És köszönjük, hogy itt lehettünk, és köszönjük a drága szíveteket, hogy befogadtátok a hallottakat.
Akkor pedig most köszönjük meg a Feriéknek ezt a szolgálatot.
Boldogra prédikálhattam magamat, én meg ennek örülök.
Nagyon sok szeretet az enyém gyülekezet nevében is.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.